Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Magyar Titok, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont két hetente jelentkező ismeretterjesztő műsorsorozata. Ha még nem tették meg, nagy tisztelettel kérem a YouTube csatornára való feliratkozás, ez itt tehető meg valahol alattam, a nagy piros feliratkozás gombra klikkentve. Szintén alattam itt ugye a YouTube leírásban megtalálhatók az egyedi témablokkok címei és klikkenthető kezdőpontjai. Tehát ha valaki úgy dönt, hogy csak konkrét témák érdeklik, akkor nyugodtan megkeresheti azokat, amelyek az érdeklődéséhez jobban illeszkednek. Szokás szerint a műsor gerincét a legutóbbi adás óta megjelent magyar vezetésű vagy társszerzésű szakcikkek szemlézése adja, az elején néhány fontosabb közérdekű bejelentéssel. A közérdekű bejelentések közül elsőként mondanám azt, hogy az év legnagyobb távcsöves találkozója a héten kezdődik. Ugye ennek a videónak a bemutatása július 25-én hétfőn este várható, csütörtökön délután pedig három nappal később Tarjánban kezdődik a Meteor távcsöves találkozó 2022, idén először a Magyar Csillagászati Egyesület és a Schwabhi Csillagvizsgáló közös szervezésében. Külön kiemelt figyelmet kapnak a családi programokat keresők is. Ugye több gyermekfoglalkozással és a legfiatalabb generációkat lekötő programokkal is készülünk. És igen, én magam is egyébként szerepelni fogok a programban. Sátras helyek még vannak, rengeteg, a helyszínen kérjük most már a regisztrálást, tehát aki úgy gondolja, hogy július 28-a és 31-e, azaz csütörtök és vasárnap között, akár csak egy napra is, hát érdeklődve leugrana, úgymond a tarjáni távcsöves találkozóra, megteheti. Mindenképpen azt javaslom, hogy találkozzunk személyesen a helyszínen, csütörtökön délután minden frissen érkezővel, igény szerint személyesen fogok kezet megérkezés után. Ugye a program soha korábban nem volt ennyire gazdag, a szakmai program. Előadások, műhelyfoglalkozások, távcsöves kezdő tanfolyam helyszínen, illetve távcsöves bemutatás is lesz 30-án este bárkinek, a nagy közönségnek, aki oda vetődik a tarjáni tábor területére. Tehát sok minden érdekes dologgal készülünk. Aztán alig, hogy hazaérünk a tarjáni távcsöves találkozóról, a rákövetkező pénteken kezdődik az év egyértelműen legnagyobb csillagászati tömegrendezvénye, az egy hét a csillagok alatt. Ugye ez 2020-ban Barna Barnabás és Orvosi András ötletére valósult meg először, és azóta egyre többen és többen csatlakoznak. Egy speciális program térkép is készült a Google Maps segítségével, ami elérhető az mcl.hu csillagok alatt menüpontján keresztül, vagy az egy hét a csillagok alatt Facebook oldal linkjén keresztül. Itt most látjuk csak magát Magyarországot és a különböző napokat, de ha ráklikkentünk ezen a térképen bármelyik napra, akkor kijön, hogy például augusztus 5-én a nyitónapon pénteken pontosan hol az országban milyen rendezvények, milyen események várják az embereket, érdeklődőket. Tehát én azt gondolom, hogy ez az eredetileg még egyszer Barna Barnabás és Orvosi András ötletében elindult kezdeményezés már a tényleg országos mozgalommá nőtt, és csak abban bízhatunk, hogy ez az idei 10 napos egy hét alatt nem országos borult idő okoz majd csalódottságot. Ugye gondolkodtunk az év elején, hogy mikorra hirdessük meg, de aztán abban maradtunk, hogy a perzeidás, tehát csillaghullásos hét egyértelműen a preferált, még akkor is, hogyha teliholdas éjszakáink is lesznek. A 11-én és 12-én várhatóan azért lesz érzékelhető csillaghullás a perzeid a Meteor rajtól, illetve hát az éjjeli órákban már ott van a Szaturnusz, aki pedig bírja a gyűrődést, hajnal felé a Mars és a Jupiter bolygók gazdagítását is élvezhetik a nyári égbolt látványosságai mellett. Mindenkit bíztatunk a lakhelyéhez legközelebbi bemutató felkeresésére, és hát terülteget kívánunk mindenkinek, mindenhol és mindenkor! Hogy első témánk részben kapcsolódik csak a Magyar Titok koncepciójához. Ugye Barna Barnabással és Orvosi Andrással a Csillagfényben című műsor kapcsán abba egyeztünk meg, hogy ott lesznek a csillagászati mainstream hírek, a Magyar Titokban pedig a magyar vonatkozású csillagászati úgymond rejtettebb újdonságok. Ugye ők ketten a legutóbbi csillagfény műsorban foglalkoztak már a James Webb-el. A helyzet az, hogy a Webb akkora durranás, hogy nem lehet nem beszélni róla itt is. Sikerült megtalálni azt az irányt, ami ezen műsor célkitűzésével is egyezik. De először nézzük meg ezt a felvételt itt mellettem balról, kicsit nagyobban is. Eszméletlen részletek, a gravitációs lencsehatástól eltorzult háttérgalaxisok, érdetlen részletes kép a kozmosz mélyéből. Azt, hogyha rápillantunk itt megint csak mellettem a Stefan Squintetre, egy kölcsönható galaxis 4-es plusz egy 5. galaxis, ugye ránagyítunk ott a baloldali galaxisra, lehet látni, hogy tele van fényes, szuperóriás csillaggal, véletőleg ugye indukált csillagkeletkezés révén, borzasztó részletdús, ez egy 100 megapixeles mozaik kép a James Webb által. Itt mellettem egy vonalas ábra, a WASP-96b színképe, amire ha kinagyítunk, akkor lehet látni, hogy igen, a pontok nem csak úgymond szórnak össze-vissza, hanem egy görbét rajzolnak ki, ahol egyértelműen beazonosíthatók a vízgőznek a vonalai. Tehát tényleg a korábbi Hubble-űrtávcsöves vagy földi nagytávcsöves spektroszkópiai méréseknél nagyon erős volt a hitfaktor, hogy azok a tényleg valamik nem csak mennek valahova. Itt viszont nincs kételj. És hát érdekes, hogy előrevetítem, hogy a műsor következő blokkjában pont ez a rendszer elő is fog kerülni egyébként. Véletlen, tenné fel az ember a kérdést. Én azt gondolom, hogy maximum Giovanni Naivisto olasz finn romantikus költő számára lenne ez véletlen. Viszont kevesen fogták fel, hogy július 12-től 13-ára virradóan nem csak az a négy kép és egy darab spektrum került nyilvánosságra a NASA és partner szervezetei által, hanem bizony a 6 hónapig tartó beüzemelési fázis összes adata hirtelen kikerült publikussá a MAST adatbázisba, amit mellettem látható, hogy a Barbara Mikulski Archive for Space Telescope honlapnak az új szolgáltatása, a James Webb adatokhoz való hozzáférés. Ugye összesen 2300 egyedi adatgyűjtő látogatást folytatott a Webb az első 6 hónapban, és a teljes adatmennyiség, ilyen fickképeket kell elképzelni, képeket és spektrumokat, több mint 100 terabájtnyi teljesen szabadon elérhető, letölthető a MAST adatbázisból. Viszont nagyon fontos az adatok megértéséhez, egy több iratot is el kell olvasni. De most egyre hívnám fel a figyelmet, ami egy 55 oldalas összefoglaló jelentés, ami elkészült az adatkibocsátáshoz, tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy mit tapasztaltak a James Webb-el és a műszereivel. Ugye ennek a jellemző iratnak egyébként van két magyar társszerző, és itt most, ha megnézzük itt a teljes szerző listát, akkor föltűnik a két rózsaszín név, Detre Örs és Gáspár András. Ugyanebben a jelentésben, ugye ennek a címe Characterization of JWST Science Performance for Commissioning, tehát a James Webb tudományos teljesítménye a beüzemelés során, és ennek a jellemzése. Ugye ebben az iratban szerepel ez a kép is itt mellettem, ami a Jupitert mutatja. Ez se kapott mindeddig nagyobb sajtónyilvánosságot, hogy egy csomó naprendszeri égitestet is megmértek a Webb-el, és még a Jupiter sem volt túl fényes ahhoz, hogy mérhetetlenné vált, tehát nem telítette be a detektorokat, megtalálták azt az üzemmódot, amivel bizony még a fényes Jupitert is lehetett észlelni. És nézzük meg, hogy jól mellettem, ott a korong mellett balra, ugye itt megpróbálok, ez itt a fejem, a Jupiter itt mellettem balra, na a Jupiternél ott a T-be fölirat alatt egy kis kunkor látszik, hát az nem más, mint a bolygó gyűrűje. Minden várakozást fölülmúró érzékenységgel és részletességgel. Igazából ki lehet azt jelenteni, hogy ebben az évtizedben, a 2020-as években a James Webb egyértelműen a mindenképpen meghatározó csillagászati szupertávcső lesz, aminek a trónfosztását bizony még az évtized második felében üzembe állítandó 25-40 méteres földi óriás távcsövektől sem várjuk. Lehet, hogy lesz itt a Földön nagyobb fényvödrünk, például az európaiaknak a 39 méteres Extremely Large Telescope-ja, az ELT, de az kiegészítő lesz a James Webb mellett. Tehát ezek egyáltalán nem teszik egymást feleslegessé. Első nagyobb témánk az exobolygókutatás. Itt ma ehhez két cikket fogok majd fölsorakoztatni. Ugye egyre többen vannak az exobolygók, ugye július közepén már több mint 5100 exobolygót ismerünk. Ugye a mellettem levő színes, szagos ábra azt mutatja, a keringési periódus és a bolygó mérete, átmérője síkon, hogy mennyiféle exobolygó rendszert ismerünk ma már. Ugye balra fönt a forró Jupiterek, jobbra fönt a hideg gázóriások, középen a kék, ellipszisben az óceán bolygók és jég óriások. Ugye balra lent a zöld körben a láva bolygók. Alul a nagy sárga terület pedig a sziklás, kőzett bolygókat mutatja. Ugye a mi földünk is valahol ott található, és földünk testvére is valahol ott vannak. És pontosan ez a rendkívül diverz jelleg miatt, hogy annyira különbözőek lehetnek az exobolygó rendszerek, a központi csillag, a bolygó méretek, a bolygók összetétele, a bolygók pályái és keringése alapján, hogy mindmáig a karakterizálásnak a fő útja az egyedi rendszerek nagyon részletes tanulmányozása. És bizony az első cikkünk, amit hát bemutatásra kiválasztottam, micsoda ismerős bolygót látunk, WASP-96b. Ugye ez volt az, amiről a James Webb elkészítette a vízgőz spektrum vonalait tartalmazó infravörös színképet. Ugye egy főleg amerikaiakból álló csapat tagjaként az egykor a szegedi Jatén végzett Apai Dániel, jelenleg szintén amerikai csillagászként, 6,5-8 méteres földi óriás távcsövekkel tanulmányozta ezt a nagyon rövid periódusú forró Jupitert. Ugye ez nagyjából fél Jupiter tömegű óriás bolygó, 1,2 Jupiter sugarú, tehát Jupitertől kicsit könnyebb, de kicsit nagyobb is, viszont a periódusa a csillaga körül alig hát több mint 3 nap, 3,4 nap. A bolygó légkörének a nátrium abszorpciát sikerült korábban már kimutatni, és hát olybá tűnt a korábbi vizsgálatokban, hogy a magas légkörben, a bolygó légkörében nincsenek aeroszolok, tehát egy ilyen tiszta atmoszférára utaló jeleket találtak. Ugye Apai Dániel társszerzésével megjelent cikkben egyrészt a Magellan teleszkópokkal készült optikai színképeket, ugye ezek 6,5 méteres chilei amerikai távcsövek, illetve az európai 8 méteres Very Large Telescope egységeivel készült, megint csak optikai színképeket elemeztek. Mindezt kombinálták a Hubble űrtávcső közeli infravörös adataival. Sok-sok részlet a cikkben elolvasható, itt mutatnám a végső bolygó légkör színképet, ugye vízszintes tengelyen a hullámhoz, és a függőleges tengelyen egy érdekes mennyiség. Mi is van ott? Igazából a bolygó és a csillag sugarának, tehát átmérőjének az aránya. Azaz mennyire mély a csillag fényesség csökkenésének a mértéke különböző hullámhosszakon. Ugye az alapjelenség az itt arról szól, hogy ahol a légkör átlátszik a bolygónál, ott a bolygó maga kisebbnek látszik, ezért a csillag elé vonulás közben kevésbé csökkenti le a központi csillag fényességét. Ahol viszont a légkör átlátszatlan, ott a bolygó nagyobbnak tűnik, ezért aztán jobban lecsökkenti a csillag fényességét. Ugye a vizsgálat során többféle spektrummodellező szoftvert, programot, kódot összevetettek, és konzisztens eredményt kaptak, miszerint a bolygó légkör paraméterei, például milyen nyomáson válik átlátszatlanná, milyen a nátrium és a víz keveredési aránya, azok a korábbi vizsgálatok eredményeit megerősítették. Innen a Földről csak a bal felső sarok, a forró Jupiterek érhetőek el közvetlenül. Ez egy nagyon fontos üzenete ennek a vizsgálatnak. Maradjunk továbbra is az érdekes exobolygós rendszerek vizsgálatánál. Ramon Brasser, aki tavalyi év, tehát 2021 óta a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontnak a tudományos főmunkatársa, és társszerzője Dobos Vera képviseli felét a szerzőlistának. Annak a cikkben, ami a TRAPPIST-1 jelenlegi rezonáns bolygó rendszerét modellezi, gyakorlatilag a kialakulás óta lezajlott égi mechanikai fejlődést kiszámítva. Ugye a TRAPPIST-1, emlékeztetnék rá, ugye a vérvöröske és a hét törpe néven szoktam rá hivatkozni, egy nagyon hideg vörös törpecsillag körülötte 2017-ben fedezték föl, hogy 7 fedési exobolygó kering, ezek kőzett bolygók, és lényegében a hétből három is, itt a mellettem látszó sematikus naprendszer trappist egy összehasonlításon zölddel jelölt lakhatósági zónán belül kering. A hét bolygó a trappist egy körül nagyon érdekes keringési rezonanciákban állnak, és a jelenleg legjobb becsült rezonancia láncnak a leírása az úgy hangzik, hogy 8 az 5-höz, 5 a 3-hoz, 3 a 2 a négyzetenhez, 4 a 3-hoz és 3 a 2-höz. Tehát amíg az egyik bolygó, mondjuk a legbelső bolygó megtesz 8 keringést, addig az egyek távolabbi az 5-öt, és így tovább. Tehát egy ilyen nagyon furcsa, de szorosan összekapcsolt rezonancia láncban keringenek a bolygók a csillag körül. Ennek az eredete, a kutatók föltevései szerint, a bolygók hosszú távú migrációja lehet. Maguk a pályák egyébként enyhén excentrikusak, ami segíti azt, hogy a rezonanciák kialakuljanak és egyáltalán fönnmaradjanak. Ugye Ramon Brasserék a friss számításoknál figyelembe vették a bolygók kölcsönös árapály hatásait is, amihez viszont ismerni kell a bolygók belső szerkezetét, tehát valamit fel kellett tételezni. Ugye jelenleg ezekre a bolygókra, a TRAPPIST-1 körül mindösszesen a tömeget és a sugarat ismerjük viszonylag a hibával, de mégiscsak mérések alapuló számításokból. És ugye a mért tömeg-sugár adatokból megbecsülhető az a belső jég mennyiség, ami föltételezhető ezeknél a bolygóknál. Ezt látjuk itt a mellettem levő ábrán. A színezés a különböző bolygókra, ugye B, C, D, E, F, G, H-val jelölt bolygókra, azt mutatja, hogy mennyi a várható jég százalék arány a bolygón belül. És ugye a részletes numerikus szimulációk, amelyet Ramon Brasserék lefolytattak, többféle eredményt szolgáltattak. Ugye például a D-től a H-ig terjedő bolygók rezonanciáit és távolságait az árapály fejlődéssel tökéletesen megmagyarázhatónak találták, viszont a B, C és E bolygók azok enyhén problematikusak, és a rezonanciáik sem tökéletesen teljesek. A számítások azt is megmutatták, hogy a bolygók a félnagy tengely excentricitás síkon, ilyen rezonancia görbék mentén vándorolnak. Tehát ha az egyik változik, akkor a másik is változik. A félnagy tengely és az excentricitás egymásba konvertálódik, jól meghatározott görbék mentén. Az egyiknél a bolygóknak az árapálya erejei, árapályhatásai gerjesztik a elmozdulást, a másiknál a bolygók csillagtól mért távolságának a változása, ugye ezt hívjuk migrációnak. Ugye többféle numerikus módszerrel megvizsgálták a pályafejlődést, az árapályhatásokat és egy kezdeti koronggal való kölcsönhatás mértékét is, és ebből megpróbálták azt kikövetkeztetni, hogy milyen rezonanciákban keletkezhettek az eredeti bolygók. Ugye egy ma látott rezonancia rendszernek lehet az az oka, hogy eleve, amikor kialakultak a bolygók, már olyan csomókban állt össze az anyag, amelyek a csillag körüli keringésünknél egy ilyen kis egész számokkal jellemezhető arányokkal voltak leírhatók. Amit találtak fontos következtetésként, hogy a B és a C, tehát a két legközelebbi bolygó esetében nem működtek a modellszámítások, itt ennél a kettő bolygónál valamiféle extra mechanizmusnak kellett leválasztani a fejlődést a többi bolygó eredeti fejlődéséről. Ugye itt a vizsgálat, itt a mellettem levő ábrára már sokat emlegetett alsó sárga régióba vezet, ahol a kőzett bolygók élnek. Ugye ezekre a konkrét spektroszkópai vizsgálatok majd a James Webb-bel válnak lehetővé. Ugye a TRAPPIST-1 egy maga az első ciklus célpontjai között szerepel, sőt már tesztspektrum készült az üzembe helyezés alatt is. Viszont lehet látni ebből a friss vizsgálatból is, hogy nagyon sok munka akad az elméleti modellezők számára is. Ugye égi mechanika, árapályhatások, rezonanciák, ezek klasszikus elméletek, viszont ezen a területen szupermodern és nagyon aktuális alkalmazások. Következő témánk szerintem nagyon menő. Az első magyar asztrofizikai műhold, majd a folyamányaként repülő második űrbéli gamma detektorunk első tudományos eredményéről tudok beszámolni. maga a szakcikk az SPIE konferenciák egyik kiadványában fog megjelenni, és a társszerzők között pedig szép számmal látunk magyar neveket, ugye második helyen egyből Pál András, aztán később jön Werner Norbert, Mészáros László, Csák Balázs, Frey Zsolt, Galgóczi Gábor, Kis László, bizonyos Kis László is ott van. Mindenféle intézmények munkatársai vagyunk, ugye CFK, ELTE, van, aki már Brunóban dolgozik, tehát tényleg sokfelé dolgozunk, de ezen a projekten, a GRB Alfán és a Vözölőúszat 2-n folyamányaként most már több éve csapatban tevékenykedtünk. Ugye maga a GRB Alfa az egy magyar-japán-cseh-szlovák együttműködésben megvalósult egységes úgynevezett CubeSat műhold. Itt látható mellettem egy fotó róla, még mielőtt a borítás rákerült volna, aminek a legvégső integrációja itt a Csillagászati Intézetben történt meg, ugye Pál András, Mészáros László és Masanori Ono által. Ugye a projektet eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia támogatta egy ilyen egyetemi együttműködési kiválósági program keretében, később az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat is biztosított hozzá forrásokat. Ugye maga az eszköz, amikor elkészült, ténylegesen egy 10x10x10 centis kocka, aminek a fedélzeti detektora egy újszerű, egy innovatív megoldásokat tartalmazó cézium-jodid szcintillátor. Ugye a cézium-jodid az egy kristály, ugyanolyan, mint a nátrium-kloridnak a sókristály, csak a nátriumot kicseréljük céziumra, a klórt pedig jódra. Én a kollégákat kérdeztem, hogy bárki merte valaha is megnyalni, hogy ugyanúgy só sem, mint a nátrium-klorid, de mindeddig erre nem került sor, szerintem a cézium az mérgező azért sem. Szóval a lényeg az, hogy a cézium-jodid az azt tudja, mint anyag, mint kristályrács, hogy amikor gamma fotonok beérkeznek, akkor benne a gamma fotonok hatására látható fotonok keletkeznek. Magát a cézium-jodidot egy ilyen 75-75 mm-es lapkát kell elképzelni, amit körbe vettek Pál Andrásék fejlesztései során egy ilyen gyakorlatilag alufóliával, tehát egyetlen egy foton sem veszik el. Bejön a gamma foton, elkezd világítani a kristály, és ezt egy kimeneten, egy fotodióda lényegében érzékeli. És a fotóáram az, ami a jel, ami a bejövő gamma fotonokkal korrelál. Ez egy, a fő célja az az volt, hogy nézzük meg, hogy tudunk-e nanoműholdak segítségével kozmológiai távolságból érkező gamma villanásokat detektálni, ugye GRB-ket, Gamma Ray Bursts. Ugye maga a GRB Alpha már egy 2021 elején, sőt 2020 végén elkészült. Az indítás az Bajkonurból történt 2021. március 22-én, és hát igen, március 22-én egyszerre kiáltottunk föl, repül a bokéta! Itt most az élő műsor nézőinek adok egy fölhívást, egy játékra lehetőséget, aki kommentben a következő 5 percen belül beírja az előbbi idézet, repül a bokéta, pontos forrását, kap egy meghívót az élő csillagászat Kis Lászlóval premier fölvételére szeptember során. Szóval lényeg az, hogy a GRB Alpha elindult, és hát örömmel jelentem azt, hogy tényleg működik is egy technológiai demonstrációs kisműhold. Mára eljutott oda, hogy még mindig működik, több mint 430 nappal az indítás után, szépen pittyek, kering a föld körül, bizonyos romlások már történtek, de detektálja a gamma villanásokat. Ugye 5 GRB detektálásról tudtunk beszámolni ebben a szakcikkben. Ugye 2021. augusztus 7-én történt a legelső érzékelés, és október 19-én az utolsó, amiről beszámolunk. Itt most, ha megnézzük ezt az ábrát esetleg kinagyítva is, akkor ugye a kék vonalak, azok mindenütt a GRB alfa mérései, vízszintes tengen az idő, függőleges tengen pedig a bejövő gamma foton energia összmennyisége egy bizonyos energiatartományban. A pirosak azok a milliárd dolláros árcímkéjű egyéb űrtávcsövek, ugye a Fermi, a Swift és az Integrálnak a mérései. Ugye különösen az október 18-ai mérés nagyon impresszív, ez ugye középen jobb oldalon, ugye hosszú gamma villanás, 6-szoros csúcs, mind megvan mindkét eszköz adataiban. Ugye viszont az egy nagyon fontos megjegyzés, hogy a GRB alfán nincs trigger algoritmus, tehát önmagában nem képes még riasztani. Mert itt tényleg a GRB alfával csak a detektor tesztelése volt a fő cél. nagyon szépen működik, ugye a 4 hosszú és 1 rövid GRB detektálásából az augusztus 22-ének van optikai vörös eltudás meghatározása is, a Z1-el 1,74-es értékkel, azt jelenti, hogy azok a gamma fotonok bizony 9,9 milliárd évet utaztak, mire ideértek a Földhöz, és a GRB alfa detektálni volt képes. Közel 10 milliárd fényévről detektáltunk fotonokat itt a Csillagászat Intézet Amőba fedő nevű melléképületében, a műhelyben és laborban kifejlesztett mini műhold, nanoműholddal. Hadd legyek büszke Pál Andrásra és csapatára, aminek hát én is, mint a finanszírozást megszerző kutató, hát részének érzem magamat, tehát nagyon szépen működik a dolog. Bizony, és ami az egyiknek zaj, az a másiknak jel. Ugye a GRB alfa azáltal, hogy folyamatosan kering a Föld körül, folyamatosan méri a beérkező gamma vagy röntgen fluxust, igazából a háttérsugárzás eloszlását képes volt meghatározni. Ezt a háttérsugárzást a kozmikus röntgen háttér, a kozmikus részecskék és a földmágneses térben csapdázott töltött részecskék okozzák. Ugye hol kering maga a GRB alfa? Ugye egy low earth orbiton, egy LEO pályán, ez 550 km magasan húzódik a Földtől. Elég nagy a háttér több jól beazonosítható helyen, ugye ez látható itt mellettem, a pirossal színezett területeken erős a háttér. Nyilván amikor ott van a műhold, ott nehezebb detektálni egy gammavillanást. Ugye a poláris régió, ahol a földmágneses tér ugye bevezeti a napszél részecskét, és akkor földgyülemlenek a töltött részecskék, és a dél-atlanti anomália is fölismerhető, ugye az Atlanti óceán fölött. Ugye ezeket szépen kimérte a GRB alfa. A sztori viszont egyáltalán nem állt le azzal, hogy detektáltuk a GRB-ket, és akkor örültünk, már tavaly folytatódott, hogy ugyanazokat a szintillátorokat el tudtuk helyezni a Vözelőúszat 2 elnevezésű cseh, 3 egységes CubeSat alapú kisműhold fedélzetét. Mellettem látható egy ilyen rajz, vagy egy fotó magáról a Vözelőúszat 2, ugye 10x10x30 centis maga ez a kisműhold. Ugye ennek a fedélzetén mindenféle műszer helyet kapott, a GRP alfa csapata 2 cézium-jodid szintillátort tudott elhelyezni a műholdnak a két oldalán, de itt ezen van bizony földfigyelőkamera, röntgenérzékelő, doziméter, vízgőz, kigázosodási szenzor, legyen az bármi is. És ha megnézzük, hogy hányan működtek együtt a Vözelőúszat 2 létrehozásában, akkor látunk egy csomó intézményt, és ott balra lent a Konkoli Observatory, ugye ez a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének a nemzetközileg ismert neve. Ugye maga a Vözelőúszat 2 2022. január 13-án indult el Cape Canaveralról, ugye az Egyesült Államokból, egy SpaceX Falcon 9 rakéta vitte föl. Magát a végső pályára állítást egy D-Orbit nevű olasz cég által biztosított ilyen kilövő szekrény. Hát végezte el, ez egy ilyen spéci, hát pályára állító dolog. A Vözelőúszat 2 fedélzetén levő cézium-jodid szintillátoraink március 20-án, április 23-án és június 8-án 3 hosszú gamma villanást is detektáltak. Ezek láthatók itt alul, a júniusi az a két külön detektor jeleivel külön paneleken, ugye ugyanazt látjuk, csak két cézium-jodid segítségével. Nagyon sikeres a technológiai demonstrációja. A cézium-jodid az működik, mint gamma villanást érzékelő szintillátor. Tehát a kozmológiai távolságokon alapvetően összeomló nagy tömegű csillagok magjában keletkező hosszú gamma villanásokat, illetve kettős neutron csillagok összehaladásakor keletkező rövid gamma villanásokat egyaránt képesek vagyunk detektálni. A koncepciónak van egy logikus továbbfejlesztési lehetősége, hogyha megépítenénk egy 9-12 elemű, egyenként 3 egységes GRB flottát, az már egy globális hálózattal vehetné körbe a Földet, és minden GRB-t képesene detektálni. És ami az újszerű ebben az egészben az, hogy a műholdjaink fedélzetén a GPS műhold hálózat időjeleit vevő eszközeink vannak, és nagyon pontos időméréssel tudjuk detektálni a gammafotonokat. Ami azt jelenti, hogyha van 2 vagy 3 flotta elem, ami ugyanazt a gammavillanást kicsit más időpillanatban érzékeli, akkor azonnal ki tudja az időmérés különbségből háromszögelni, hogy milyen irányból jött az égen a gamma villanás. Mi azt állítjuk, hogy a mondjuk így azt, hogy egy ilyen flottának a becsült 5-6 millió eurós összköltsége az egy olyan két nagyságrendel, tehát nagyjából 100-szor olcsóbb, mint a hagyományos megoldás. Tehát mi érvelünk különböző döntéshozók és tudományfinanszírozók, vagy technológia fejlesztő finanszírozók felé, hogy ez egy megfontolandó koncepció, mert maga a Fermi, az hamarosan befejezi a működését, az integrál sem biztos, hogy örökké ketyegni fog, és még egyre nem látszik, hogy milyen nagy műholdak fogják fölváltani a gamma villanás mérést, amikor ezek az említett nagyon drága eszközök hát kiöregednek és megszüntetik, vagy abbahagyják a működésüket. Folytassuk egy klasszikus csillagászati témával, az űrfotometriával. Ugye mellettem itt a Kepler űrtávcső látható, ami 2009 és 2013 között megmutatta azt számunkra, hogy ha kirakunk egy dedikált űrteleszkópot a világűrbe, napköri pályára, akkor az nagyon pontos méréseket fog végezni, megszakításoktól mentesen, és de facto ezzel forradalmasíthatjuk még a legklasszikusabb változó csillagok kutatását is. Ugye Borkovics Tamás vezetésével, Mitnyan Tibor és Sányi István társszerzésével egy friss cikk, 4 Kepler 3-as csillag fedési fénygörbéinek elemzéséről szól. Most elég sok csúnya dolgot mondtam. A lényeg itt mellettem balra látható. Ezek klasszikus fedési csillagok fénygörbéi. 4 panelen, 4 görbe, 4 csillagra. Vízszintes tengén az idő, függőleges tengelyen a fényesség. Ilyen fura fésűket látunk, ezek mutatják az alapjelenséget, amikor a fényesség azért változik periodikusan, mert hogy két csillag, vagy több csillag egymás körül kering. Ugye ideális esetben ezek a fésű fogok, amiket itt látunk, ezek a lelógások, a fényesség csökkenések, ezeknek a mélysége ez konstans, hiszen két csillag kering egymás körül, először az egyik eltakarja a másikat, aztán a másik az egyiket, miért változna a fényesség csökkenés mértéke? Hát a legkönnyebb ezt úgy megmagyarázni, hogy ha van egy harmadik csillag a rendszerben, amelynek a hatására változik a fedési kettős geometriája. Tehát például mondjuk változik az inklinációs szög, a pálya hajlása mifelénk irányuló mértéke. Amit Borkovics Tamásék itt csináltak, azt úgy hívják, hogy fotodinamikai analízis. A nagyon precíz fényváltozásokból és a változások modulációból, ugye lehet látni itt mellettem a jobb felső panelen, kezdetben volt valamennyi a fedésmérség, és egyre mélyebb és mélyebb lett a fedés. Ugye ezekből, ezeknek a pontos lemodelezéséből bizony kiszámíthatóak a pályák geometriai paraméterei, a csillagok méretei, sugarai, átmérő, tömegek, és bizony az erőhatások is. És ezen a területen a hármas és többes rendszerek ilyen fotodinamikai analízisében azt kell, hogy mondjam, Borkovics Tamás globálisan ma a világ első kutató, és a friss cikkükben hát ezeket az eredményeket mutatják be 4 csillagra. Hosszú a cikk, Borkovics Tamásék nagyon ritkán írnak rövid cikket, 29 oldal, akit érdekelnek a pontos részletek, pár hónapig olvashatja, amíg megemészi teljes mértékben a referenciákkal együtt, hogy mit is csináltak. Itt most csak két érdekes eredményt hadd emeljek ki. Ha már megvan a csillagok és a pályák pontos paraméterei, akkor a jövőbeli fejlődés is kiszámíthatóvá teszi az egész rendszerre. Mellettem balra például azt lehet látni, az egyik rendszer, a KIK akármi 69, 64, 043 jelzésű csillag, az most egy szép hierarchikus hármas rendszer, van egy szoros kettős, ami körül kívül kering egy harmadik rendszer, harmadik csillag. Ez hosszú távon nem stabil, a harmadik csillag meg fogja zavarni a keringést, és egy idő után várhatóan el fog szakadni a kettőstől, maga a kettős pedig szorosabbá válik. Tehát egy olyan pályafejlődést számította ki Borkovics Tamásék, amelynek a végeredménye egy kettős csillag, meg egy magányos csillag, amelyek egymástól hát szétrepülnek. Egy másiknál még egzotikusabb a dolog, az 56, 53, 126 jelzésű, megpróbálom leolvasni itt az ábrán, a hármas csillagnál egész más fejlődés várható. ugye balról jobbra felül lehet látni a sematikus ábrákat, a belső szoros párnál a nagyobb tömegű elkezd fejlődni, és a mérete annyira megnő, hogy a pálya méretet is meg fogja haladni, és ekkor elnyeli a közeli kísérőt, ezt úgy hívják, hogy közös burok fázis. Az eredeti két csillag majd össze fog olvadni, és onnantól kezdve kettős csillag lesz a mostani hármasból. Viszont az összeolvadt csillag tovább fog fejlődni, és várhatólag vörös óriássá fejlődve el fogja nyelni a harmadikat is. Ugye ezt lehet látni jobbról visszafelé balra a második ábrán, amikor egy újabb közös burok fázis alakul ki, viszont az a vörös óriás már nem lesz annyira sűrű, hogy egyben spirálozzon a kísérő, hanem kapunk egy szoros pályán keringő fehér törpe, normál törpe kettőst. Később itt is van esély, hogy újabb közös burok fázis alakul ki, és a legvégén lesz egy darab, nagyjából 0,9 naptömegű magányos fehér törpe. Ez még jó pár milliárd év, de ami a lényeg, hogy ezek a számítások, ezek teljesen plauzibilisek és tehát hihetőek, mert valós értett asztrofizikán alapulnak, és hát ez is mennyire menő, legalább annyira, mint a kisműholdas gamma villanás detektálás. 4 évnyi ultraprecíz űrfotometriából milliárd évek múlva bekövetkező sorsfordulók is kiszámíthatók, tulajdonképpen egészen megbízható módon le a kalappal a kutatók előtt. Múlt adásban sokat meséltem a fiatal csillagok alapelveiről, ezeket itt most nem ismétlem meg. Aki lemaradt róla, a YouTube csatornáinkon megtalálhatja a Magyar Titok 7. részét. Ennek az a fantázia címe, hogy csillagok, jegek, árapálykatasztrófák, ezen a címen kell megkeresni. Ugye a lényeg, amikor keletkezik egy csillag, és körülött egy bolygórendszer, ennek a kezdetén létrejön egy lapos por és gázkorong, ezt akréciós korongnak hívjuk. Ennek a belső folyamatai alapvetően meghatározzák, hogy miként zárul a csillag kialakulása, miként jönnek létre a bolygócsírák, és ezek hogyan olvadnak össze bolygókká. Ma is két cikk jut erre a témára. Elsőként Juhász Tímea és társai, Ábrahám Péter, Mór Attila, Lej Csen, Kóspál Ágnes, Varga József, Regáli Zsolt, Zsidi Gabriel és Pál András frissen megjelent Astrophysical Journal cikkét nézzük meg. Itt a felsorolt kutatók, hát egy kivételével, mind a Csillagászati Intézet jelenlegi munkatársai. Ugye ebben a cikkben a Dei Chameleontis A jelzésű fősorozat előtti csillag elemzését mutatják be, ami a déli égen egy fiatal négyes csillagrendszer legfényesebb tagja. Nagyjából két naptömegű csillagról beszélünk, valahol pont félúton a kis tömegű T-Tauri csillagok és a nagyobb tömegű Herbig AE, BE csillagok között. Ugye megvizsgálták a kutatók a TESS űrtávcső adataiban a fényváltozásokat is, ezt látjuk itt mellettem két TESS szektorban, nagyon szép fénygörbe. Nem ez volt a fő kutatási irány, hanem a csillagot övező protoplanetáris korongnak a fölbontása. Ettől függetlenül az ember ránéz erre a görbére, szépen lehet látni, hogy van ugye egy lassú hullámzás, de azon belül egy szép periodikus jel, ez egy 2,44 napos periodicitás, ami szinte teljesen bizonyosan a csillag forgási periódusa, vannak rajta foltok, ha ez forog az egész rendszer, akkor foltok előjönnek, eltűnnek, ez egy fényváltozást fog okozni. 10 mikronon, közepes infravörös hullámos tartományban, a VLTI, tehát a Very Large Telescope Interferometer MIDI és Pioneer interferométereivel sikerült fölbontani magát a protoplanetáris korongot, ami a csillagot övezi. Ezt látjuk itt mellettem. Itt kettő realizáció is látható, de a hozzám közelebbi a valódi, az adatokhoz jobb illeszkedést biztosító modell. Belül van egy forróbb belső korong a 0,2 csillagászati egység környékén, az parány itt van felmond, az a fényes pötty itt középen, és egy szélesen tátongó rés után újra kezdődik a külső gyűrű nagyjából 3 csillagászati egység távolságban. A belső gyűrű éppen a szublimációs távolságnál húzódik, és ott nincsenek apró porszemek az adatok alapján. A 3 csillagászati egységnél ez a diffúz külső perem, ez pedig felpuffadt külső korongra utal. A belső korong változik infravörös tartományban egyébként, de nem túl jellemzően. Ez egy olyan eset tanulmány volt, ahol a méréseknek a fő célja az volt, hogy milyen szerkezetű ez az akréciós korong, és milyen fejlődés állhat ezen rendszer előtt. De az, hogy a 8 méteres óriás távcső kellett hozzá, az mutatja azt, hogy a vizsgálatok a jelenlegi szinten rendkívül műszerigényesek és rendkívül komplexek. Folytatva a kirándulást a fiatal csillagok állatkertjébe, a nagy szögfölbontású mérések után jöjjön egy tanulmány a korongok instabilitásai által generált fényváltozások területéről. Ugye az intézeti Gaia csapat erősen érdekelt a fiatal csillagok felmérésében, ez 4 héttel ezelőtt vált teljesen nyilvánvalóvá, amikor a Számmániás csillagászok és a Tejútrendszer felmérése című magyar titok adást sugároztuk. Ebben a friss cikkben, amit mellettem látható a címlapja, két a Gaia adatainak a valós idejű feldolgozása során kibukott kitörő fiatal csillagot elemeztek. Kitörő, tehát hirtelen fölfényesedő. A vezető szerző Nagy Zsófia, idén frissen Bolyai ösztöndíjat elnyert kutatónk, mellette szerző még Ábrahám Péter, Kóspál Ágnes, Sungjung Park, Mihály Szivák, Fernando Cruz, Sáenz de Miera, Eleonora Fiorellino, Szabó Zsófia, Kriskovics Levente, Kun Mária, Marton Gábor, Mór Attila, Pál András és Szabados László, a Csillagászat Intézet különböző rendű és rangú, hát munkatársai, kutatói. Tehát itt mellettem látható a elemzésnek az alapja, a fénygörbék különböző műszerekkel, a fekete pontok a Gaia fényesség mérései. A kutatók éves időskálán kitörő két fiatal csillagot elemeztek, ezeknek egy romantikus elnevezése van, ugye Gaia 20BWA és Gaia 20FGX. Ezeket a Gaia Science Alerts rendszere köpött ki már az adatkibocsátások között. Ugye meséltem a Gaia DR3-hoz kapcsolódó magyar titok részben, hogy a Gaia-nak különböző néhány évenként bekövetkező adatkibocsátásai vannak. De ha találnak valami hirtelen fölfényesedést, vagy elhalványodást, akkor a Science Alert rendszer már az adatkibocsátások között is fölhívja a tudományos szakvélemény figyelmét arra, hogy na, fiúk, lányok, a Gaia talált valami érdekeset. Ugye az intézeti csapatnak a Gaia együttműködésén belül az volt a fontos hozzájárulása, hogy dedikált katalógusokat és algoritmusokat dolgoztak ki, amelyekkel a fiatal változókat könnyebben beazonosították az alert rendszerben. Itt mellettem látható mindkét csillagnak az optikai és infravörös fénygörbéje, és mellette ugye Kanári-szigetekről óriás távcsövekkel készült optikai színképeket is elemeztek. Mindkét csillagnál kiderült az, hogy a hirtelen fölfényesedést a behulló anyagmennyiség megnövekedése, azaz a tömegbefogás hirtelen felgyorsulása okozta. Itt mellettem színképeket látunk, egy összehasonlítása az EX Lupi jelzésű EXOR csillaggal, ami alátámasztja azt, hogy ténylegesen az akréciós változások okozták a fényesség változásokat. A két csillag érdekessége egyébként az, hogy a paraméter térben olyan helyen vannak mindketten, ahol nem szoktak lenni fiatal változók, így nem kizárt, hogy valójában egy eddig föl nem ismert új osztályba tartoznak, ahol a fiatal eruptív változókhoz, tehát a fuorokhoz hasonló mechanizmusok kisebb amplitudójú felfényesedéseket okoznak. És akkor nézzünk rá még egyszer itt mellettem erre az alapmodellre. Milyen egyszerűnek tűnik ez a rendszer. Van egy csillag, és körülötte egy gáz és porkorong. És lám, mindkét ma bemutatott tanulmány is megmutatja azt, hogy mennyire változatosak lehetnek a természetben előforduló konkrét esetek. Na hát ezért is szép a tudományos kutatómunka, mert az ember mindig meglepődik. Ugye múlt adásban vezettem be azt az új blokkot, amiben rövid hírek formában mutatok be friss publikációkat. Elsőként Mór Attila társszerzését említeném, amely az AU mikroszkópi jelzésű törmelékkorongos és fedési egzobolygós fiatal vörös törpe csillag elemzését mutatja be. Itt lehet látni a címlapot mellettem, hogy a főleg amerikaiakból álló csapat, az ALMA, chilei rádiótávcső hálózattal elemezték ezt a nagyon érdekes objektumot. Itt most eltűntem, hogy átadjam a helyet nagyon szép tudományos ábráknak. A 450 mikrométeres, kb. Fél milliméteres hullámhosszú rádiókép látható a bal szélen. Az a gerenda, az a oldalról látszó törmelékkorong, mellette látjuk a fehér alapon a legjobb illeszkedést adó modellt, mellette egyel tovább az alma felbontására eléletlenített modellkép, és teljesen jobb szélen pedig az utóbbi, tehát az eléletlenített modellkép levonva az eredeti mérésekből. Ugye jól látszik, hogy tökéletes illeszkedést sikerült elérni. Mire jó ez az egész? Hát arra, hogy ezekből a modellekből a törmelékkorong pontos alakját és a korongot alkotó szemcsék méret és sebesség eloszlását ki lehetett deríteni. Ebből pedig a bolygócsírák kialakulását befolyásoló fizikai folyamatokra lehet következtetni. Következő cikkünk már csak a rövid hírek közé fért be, ugye Henrika Netzel, az intézetünk posztdoktori ösztöndíjas lengyel kutató hölgye. Ugye ő asztroszeizmológiával foglalkozott a múlt adásban is, a mostani adásban is asztroszeizmológiai vizsgálatokról tudok beszámolni. Akit érdekelnek a pontos részletek a háttérről, azok a Csillagok, jegek, árapály katasztrófák című videómban keressék vissza a Henrika Netzeles szekciót. Itt most egy friss cikkét mutatnám be nagyon röviden, ami egész más típusú csillagok rezgéseinek modellezéséről szól. Itt nagy amplitudójú deltaszkuti csillagokat vizsgált megint csak Radoslav Smolec társszerző segítségével. Ugye a nagy amplitudójú deltaszkuti csillagok azok olyan 2-3 naptömegű és AF színkép típusú, tehát a napunknál forróbb, fősorozathoz közeli, fiatalos csillagok, és a nagy amplitudójak azok olyanok, amik sokban emlékeztetnek az RR-líré és Cepheida változókra, nagyon hasonlók a rezgések. Henrika Netzelék ebben a tanulmányban olyan nagy amplitudói deltaszkutikat modelleztek, amelyek 3 pulzációs módusban rezegnek, és föltérképezve a modellek paraméter terét megillesztették a csillagok frekvenciáit, és ezekből több minden paraméter is kijött, például a csillagok hőmérséklet és luminozitás adata. Minden mástól független. Ezt látjuk itt mellettem, ezt ez nem más, mint a Hershey-Russell diagram, és be vannak jelölve csillagfejlődési útvonalak, illetve maga a klasszikus instabilitási sáv, ahol ezek a radiális rezgések gerjesztődnek. Minden további részlet megtalálható a szakcikkben, illetve az elméleti háttér a múlt adásban bővebben kifejtve. Végezetül egy cikk, aminek az érdekesség az, hogy olyan komoly szakpublikáció, viszont a társszerző, aki ott rózsaszínben föltűnik, Tordai Tamás, egy magyar amatőr csillagász. A téma ebben a cikkben a tavaly robbant Nova Herculi 2021 klasszikus Nova rövid periódusú fényesség változásának az elemzése, amihez a Föld különböző pontjairól CCD kamerás amatőrök adatait kombinálták. Ugye kiderült, hogy ez egy olyan rendszer, hogy egy fehér törpe elszívta az anyagot a kísérőjétől, és a fehér törpe felszínén annyi anyag összegyűlt, hogy a nukleáris reakciók beindultak, a hidrogén-hélium fúziók elindultak, és berobbant a fehér törpe felszíne. Egy nagy fölfényesedés, ugye a klasszikus Nova robbanás, gázfelhő lerepül, és aztán minden kezdődik előről. Ugye Nova robbanásban a fehér törpe nem semmisül meg. Hogy a rendszer a nukleáris robbanás után nagyon gyorsan elindult halványon, és előtűnt a fehér törpe és normál kísérő csillag kettősének keringéséből származó változás. Ennek az átlagos fénygörbét látjuk itt mellettem balra, ez a két pupú görbe, ez kétszer egy-egy keringés, lehet látni, hogy valami fényváltozás, ahogy a fehér törpe plusz akréciós korong körbe járja a kísérő csillagot. Ami érdekes, hogy mellette még a fehér törpe forgási periódusát is sikerült kimérni. Ugye a rendszer keringési ideje 3,66 óra, míg a fehér törpe rotációs periódusa az 501 másodperc, azaz 8,3 perc. Mindkét adat nagyon fontos megkötéseket ad a Nova rendszer fizikai természetére. Egyébként maga a Nova robbanás az nagyon közel rekordgyorsaságú volt. A minimumban 20,5 magnitudós csillag egy nap alatt jutott el, gyakorlatilag szabadszemes fényességű maximumáig 6,3 magdudós maximumáig. Aztán a halványodás is nagyon gyors volt, 4 nappal a fényesség tetőzése után már újra 10 magnitudós volt, tehát binoklis tartományban visszahalványodott, 1 évvel a robbanás után pedig már alig 17 magnitudós fényességű volt. Tordai Tamás a magánobszervatóriumából mérte a gyors változásokat, és innen is gratulálunk az érdekes tanulmányhoz történt hozzájárulásához. Eddig tartott a 8. magyar titok. Ha tetszett a videó, kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornára, még egyszer itt lent alattam a nagy piros téglalap, illetve jelöld be a Facebook oldalainkat. Ha személyesen szeretnél találkozni velem, gyere ki csütörtök és vasárnap között Tarjánba, a Meteor távcsöves találkozó 2022 rendezvényére. Ez még borult idő esetén is jó buli lesz, tényleg abrakadabra krux! És akkor csinálunk egy selfit, amit kirakok a különböző social media felületeimre. Ugye augusztus 5-e és 14-e között jön az egy hét a csillagok alatt, utána pedig lassan vége a nyárnak. A Magyar Titok következő adása augusztus 8-án lesz várható, ha minden a tervek szerint sikerül. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!